azt látjuk, hogy a szervezetek, amióta feltalálták a futószalagot, tehát a T-modell feltalálása óta, arra vannak kialakítva, hogy magas stabilitás mellett folyamatosan növeljék a hatékonyságot. Egy adott cél mentén, hogy a hatékonyságot profitra váltsák. Ehhez képest most már nem erre van szükség. Óriási a váltás. Most már arra van szükség, hogy a vállalatok folyamatosan, rugalmasan újra szervezzék magukat, változó célok mentén. Megváltozott a paradigma. Aki a leggyorsabban reagál egy piaci változásra, például a Covid-ra, vagy például egy új szabályozásra, tartós versenyelőre tud szert tenni.
Sziasztok, ez itt a Portfolio Business podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban két szakértő a McKinsey-től, a Magyarországon 25 éves McKinsey csapatából. A rendszeres hallgatóink talán már hozzászokhattak ahhoz, hogy egy podcast sorozatot készítünk a McKinsey-vel, amelyben a szakértőik a legkülönbözőbb témákban mondják el véleményüket és tájékoztatnak minket az aktuális magyarországi és globális helyzetről, és hát nem lesz ez másként most sem. A stúdióban köszöntöm Róna Dánielt. Szervusz, Dániel!
Szervusz, sziasztok!
És Légrádi Ákost.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Mindketten a McKinsey partnerei és az Enterprise Agility Center vezetői. És hát erről is lesz szó egyébként, az agilis munkavégzésről. Azt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek, hogy az agilis szervezet a legnagyobb szervezeti innováció a futószalag feltalálása óta. Hát akkor bele is vágnánk ebbe az izgalmas dologba. Szerintem aki multinál dolgozik, az már lehet, hogy találkozott az agilis szervezeti modellel, meg HR modellel. Aki nem multinál, az talán nem biztos, hogy annyira, de szerintem a kifejezés az bár egy néhány éve a köztudatban van, és hát egyfajta ilyen, szerintem talán egyfajta ilyen multis buzzwordnek is nevezhetjük az agilis munkavégzést. Úgyhogy nekem rögtön az lenne az első kérdésem, hogy egy picit segítsetek, tegyük tisztába. Tudom, hogy nehéz elmagyarázni, de próbáljuk meg elmagyarázni a hallgatóknak, hogy mit jelent az agilis munkavégzés, és hogyha én kérhetem, akkor mondjatok erre gyakorlati példákat, talán úgy könnyebben megérti az, aki nincs benne ebben a dologban.
Nagyon jó ötlet a buzzwordtől indulni. Köszönöm szépen a kérdést. Tegnap este beírtam a Google keresőbe, hogy Agile vagy Agilis, és az jött ki, hogy szoftverfejlesztés, Kanban, babzsákok, Scrum módszertan, whiteboardok. Viszont mi pont nem erről akartunk ma beszélni. És az a kicsit azt hallom ki a te kérdésedből, hogy de hát akkor miről. És ezt egy picit hadd írjam körül, tehát mindannyian észleljük a saját bőrünkön, hogy a hétköznapi szolgáltatások, taxirendelés, vagy mozi, vagy akár a telefonunk minden nap új szolgáltatásokkal bombáz minket, meg lep meg minket. És lassan én is azt érzem, hogy bosszantó, ha valamihez nem jutok hozzá egy-két klikkel, vagy nulla klikkel. Ráadásul 24 óra van egy napban, öldöklő küzdelem megy a figyelmemért, szolgáltatók között, és az egyetlen állandó pont az, hogy a termékek és a szolgáltatások folyamatosan megújulnak. Frissítés, új termék, stb. Az a baj, hogy a tradicionális vállalatok nincsenek felkészülve arra, hogy folyamatosan újabb és újabb szolgáltatásokat dobjanak piacra, azzal a sebességgel, amit a piac megkövetel, és még hozzá kell tenni, hogy amit a szabályozó megkövetel, mert közben a szabályozó folyamatosan strófolja a tétet, és újabb elvárásokat támaszt a vállalatok felé. Egy barátom az egyik telekom szolgáltatónál évek óta dolgozott egy új terméknek a piacra vitelén, de mindig elakadt a belső bürokrációban, vagy éppen más volt fontos nekik. Aztán szomorúan újság volt, hogy valaki más időben kihozta ugyanazt a terméket. Azt látjuk, hogy a szervezetek, amióta feltalálták a futószalagot, tehát a T-modell feltalálása óta, arra vannak kialakítva, hogy magas stabilitás mellett folyamatosan növeljék a hatékonyságot. Egy adott cél mentén, hogy a hatékonyságot profitra váltsák. Ehhez képest most már nem erre van szükség. Óriási a váltás. Most már arra van szükség, hogy a vállalatok folyamatosan, rugalmasan újra szervezzék magukat, változó célok mentén. Megváltozott a paradigma. Aki a leggyorsabban reagál egy piaci változásra, például a Covid-ra, vagy például egy új szabályozásra, tartós versenyelőre tud szert tenni. Tehát összefoglalóan ez azt jelenti, hogy a szervezetek működési modellje, és ez alatt értjük a folyamatokat, a szerkezetet, az erőforrás elosztást, a technológiát, most már gátjává vált ennek a rugalmas alkalmazkodásnak. Úgy kell elképzelni ezt, mintha egy agárversenybe menemeztél volna egy elefántot. Sokkal nagyobb, sokkal lomhább, mert hogy évek óta ott van, tehát ez teljesen más állat. Mi pedig azzal foglalkozunk, hogy lehet ezt az elefántot megtanítani, most hülye példával táncolni. Mi kell ahhoz, hogy rugalmassá váljon egy ilyen nagy vállalat? És a mi tapasztalatunk az az, hogy vissza kell építeni az agarakat az elefántba. Négy nagy szervezeti transformációt kell végrehajtani egyszerre, mert négy nagy szűk keresztmetszetet képez a tradicionális működési modell. Ez a négy, ez a struktúra, hogy hogyan van felépítve a vállalat, az informatikai rendszerek, a folyamatok és a humán erőforrás kezelése. Csak hogy így érthető legyen, struktúrában vissza kell hozni a vállalkozó szellemet a struktúrába. Kisebb, önrendelkező, hatalmas ügyfélfülekkel rendelkező felhatalmazott egységekre van szükség, amelyek önállóan tudnak dönteni. Emiatt össze kell tenni egy csapatba, ami a hatékonyság farvizén szétkerült régen. Tehát egy csapatba kéne rakni a termékfejlesztőket, az informatikusokat, a piackutatókat, a jogászokat, beszerzőket, vagy iparáktól függően logisztikusokat, kategória menedzsereket egy csapatba, ami önjáró és önállóan tud rendelkezni. Ez a struktúra, tehát a struktúra teljesen át újra kell gondolni, az a kérdés, hogy csinálunk agarakat megint ebből a nagy elefántban. A technológiával kapcsolatban egyszer megkérdeztünk egy nagy csapat banki vezetőt, hogy kinek van itt a legnagyobb hatalma ebben a bankban. És a nagy többség az informatikai vezetőre mutatott. Azért, mert ő döntötte el, hogy kinek jut fejlesztési kapacitás, és kinek nem. Élet és halál ura. Praktikusan. Ez a döntés a szervezet egyik legfontosabb döntése, és a menedzsmentnek kell felhatalmazni a csapatokat, hogy a saját rendszereik felett erőforrásokkal gazdálkodjanak, hiszen ők tudják, hogy mit akar az ügyfél. Ezért szét kell disztribútálni a fejlesztési kapacitásokat és képességeket, amennyire csak lehet. A harmadik a humán erőforrás, hogyha valakit elő akarunk léptetni bármilyen szervezetben. Az első lépés az az, hogy előléptetjük, tehát magasabb szintre juttatjuk. Hierarchiát képzünk. Tulajdonképpen teljesen fölösleges, mert mi nem magasra akarjuk őt juttatni, hanem csak szeretnénk őt valamilyen módon rewardolni, vagy értékelni. Emiatt azok, akik hallják az ügyfelet, távol kerülnek azoktól, akik döntenek. Valójában az ügyfelekkel találkozó emberekhez képest elefántcsontoronyban fognak születni a döntések a szervezetnek a tetején. Egy nagy technológiai óriás cégben a második legjobban kereső dolgozó egy programozó. Azért, mert a kompetenciát díjazzák, és nem a menedzsment képességeket. Ez egy elég forradalmi gondolkodás. Ugyanis, hogy ha csökkentjük a szervezetnek a szintjeit, és laposabb szervezeteket hozunk létre, akkor hirtelen felszínre kerülnek azok a kollégák, akiket a felsővezetők évek óta nem ismerhettek meg, mert nagyon mélyen voltak. És nagyon sokszor beszélek felsővezetőkkel, akik azt mesélik, hogy ők nem tudták, hogy ilyen kollégáik vannak. Nagyon sokat számít az, hogy a szervezetet lecsökkentjük. És az utolsó pont az az, hogy valahogyan biztosítani kell, hogy ez a sok agár, ez a sok kicsi szervezeti egység, kis cellák, ezek ne szaladjanak szét. Ezeknek valahogy egy irányba kéne menniük. Ezért be kell vezetni olyan mechanizmusokat, amik rendszeresen, akár negyed évente összekötik a stratégiai célokat, tehát a tulajdonosi érdeket, vagy a menedzsment akaratait a csapatokkal. Oda kerüljenek az erőforrások, ahol a legtöbb értéket termelnek. Ez egyszerűen hangzó, de nagyon bonyolult dolog. És fájdalmas dolog is, mert egyszer felmértük, hogyha most megnézel egy mostani tradicionális szervezetet, azt látjuk, hogy ha megnézel egy cellát, hogy pontosan mit csinálnak az emberek egy adott csoportban, akkor 50%-a annak, amit ők csinálnak, semmi köze nincs ahhoz, amit a menedzsment szeretne, hanem olyan dolgok vannak, amiket már régóta csinálnak. Tehát valami ilyesmi típusú dolog az, amit mi szervezeti agilitásnak, vagy inkább modern szervezetnek hívunk, Az operációs modellt, ami egy blokkot képez a szervezeten, radikálisan meg kell újítani.
Jól értem-e azt akkor, hogy magától értetődő, hogy egy nagy, sok évtizedes múlttal rendelkező vállalatban elő kell, hogy jöjjenek ezek a problémák. Egész egyszerűen azért, mert itt a mondjuk a 2020-as évek kihívásaira egy klasszikus szervezeti modell, mondjuk ami tényleg felépült, legyen szó bármilyen, mondjuk egy gyárról, akár egy telkó cégről, akár milyen nagyvállalatról, ahol sok százan, sok ezeren dolgoznak, egész egyszerűen nincs felkészülve azokra a kihívásokra, amiket mondjuk a napjaink generálnak, és itt messze nem csak a koronavírusról beszélünk, hiszen az csak egy aktualitás, de ugye ezeknél a vállalatoknál folyamatosan buknak ki azok a problémák, amikre nem tudnak válaszolni. Jól értem-e azt, hogy ez törvényszerű, hogy előjöjjön?
Én azt gondolom, hogy igen, és két szempontból, két aspektusból közelíteném meg. Az egyik az úgy, mint ügyfél, aki magam is igénybe veszem bankok, telekom cégek, egyéb szolgáltatóknak a termékeit vagy szolgáltatásait. És nyilván erről az oldalról látom azt, hogy azok az elvárások, amiket akár én magam támasztok bármilyen céggel szemben, azok elképesztő módon megnőttek. Egyébként a COVID az egy olyan tényező, ami még, én azt hiszem, hogy még széles körűbbé tette ezt az ügyfél elvárások növekedését, és nyilván az, hogy egyre globalizáltabb a világ, egyre jobban hozzáférünk olyan szolgáltatásokhoz, mint a Revolut, az Uber, egyéb Amazon, stb., akik ilyen szinten élen járnak ebben. Tehát szerintem ez az egyik ilyen paradigma, ami miatt azt kell, hogy mondjam, hogy elkerülhetetlen a cégeknek. A másik paradigma pedig inkább egy picit az empirikus oldalról. Mi csináltunk pár hónapja egy kutatást, egy globális kutatást, ahol több mint 2000 céget kérdeztünk meg arról, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogyan látják ennek a transformációnak a szükségességét. És én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon érdekes, ami kijött ebből a kutatásból. Nagyjából a cégek kétharmada globálisan, és most iparáktól függetlenül, tehát ez egy nagyon mély merítésű, majd, hogy nem azt mondanám, reprezentatív minta volt. Kétharmada gondolkodik és szeretne ezzel foglalkozni már most. Tehát ez azt jelenti, hogy már odáig jutott ez a fajta nyomás vagy elvárás, hogy maguk a cégek is realizálták, és azért tudjuk, hogy általában egy bizonyos idő, amíg ők eldöntik, vagy azt mondják, hogy igen, fontos ezzel foglalkozni. Nagyjából a cégek 40%-i valamilyen formában elkezdett már ezzel foglalkozni, és amikor azt mondom, hogy valamilyen formában, nagyon sokszor azt látjuk, hogy csak piciben elkezdenek kísérletezni a cégek, mint első lépés, és nem feltétlen azt a típusú transformatív változást, amit Daniel az előbb elmondott, ez a négy transformációval. És hogyha megyünk tovább ebben a gondolati logikában, azt látjuk, hogy ennek egy nagyon-nagyon pici aránya az ezeknek a cégeknek, aki gondolkozik, elkezdett, aki sikeresen véghez is vitte ezt a fajta teljes transformációt, tehát nem csak kísérletezés kicsiben, hanem teljes transformációt, ezt azt látjuk, hogy nagyjából a cégeknek olyan 5%-a, 4-5%-a ebből a mintából. Tehát azt látjuk, hogy összefoglaljam, hogy mindenki beszél róla, még kevesen csinálták meg teljesen és jól. Tehát, hogy nagyjából pont ott vagyunk, ahol én nem szörfözök, de hogyha szörfös példával kéne élni, amikor látjuk, hogy jön a hullám, és akkor kezdünk felállni a deszkára, és pont azon a ponton, amikor már mindenki elkezdett komolyan foglalkozni vele, az, aki még teljesen és széleskörűen véghez vitte, az még viszonylag az elején jár a mennyiségét tekintve.
És azt tudjuk, hogy ennél a 4-5%-nál, akik már teljesen véghez vitték, hogy ez egy globális szám, jól értem, ott kimutathatóak sikerek egyébként, eredmények kimutathatóak, akár dollárosítva, eurósítva, forintosítva, lehet itt eredményekről beszélni már?
Abszolút kimutatható, és mielőtt válaszolunk erre, csak még egy dolog, csak hogy itt ülünk egy budapesti stúdióban, ami nekem mindig egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy tipikusan az történik, hogy bármikor valamilyen innováció van az üzleti világban, akkor mi ebben a régióban importáljuk ezt az innovációt. Ez az agilis, szervezeti szintű agilitás egy olyan dolog, ahol azt látjuk, hogy ez a régió, Kelet-Európa vagy Közép-Európa bizonyos szempontból felülreprezentált. Tehát azt látjuk, hogy bizonyos szempontból sokkal előrébb járnak az itteni cégek, és nagyobb arányban alakultak át, hogyha megnézzük a környező országokban, a bankszektort, a telekom szektort, a főszektorokat, azt látjuk, hogy sokkal inkább elterjedt ez a fajta komolyan vett agilis transformáció. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy van ennek még egy érdekes apropója is, és nem is véletlen egyébként, hogy Budapesten jött létre a McKinsey-n belül ez a fajta agilis kutatóközpont, vagy kompetenciaközpont, ami aztán globálissá nőtt, mert ez gyakorlatilag ez egy teljesen logikus dolog volt. És akkor, hogy mi a hatása, akkor...
Igen, tehát ez nagyon fontos, amit az Ákos mondott, hogy, bizonyos szempontból ez egy ilyen powerhouse a kelet-európai régió ebből a szempontból, és ezért van az, hogy a kutatásokat innen indítjuk, de globálisak. A te kérdésedre visszatérve, tehát hogy mi ennek a dolognak a hatása? Ezt elkezdtük mérni, ugye ez összefügg azzal, hogy miért csinálják a vállalatok. Ugye ők azért csinálják, mert egy feszegettük, lassú a reakció az ügyfél, az üzlet, az IT között, és emiatt lassú a piacra jutás. Tehát amit mi mértünk, az, hogy mi a hatása time to marketre, tehát milyen gyorsan tudunk piacra tenni egy terméket, mi a hatása arra, hogy milyen az ügyfél elégedettség, milyen az dolgozói elégedettség, illetve tudunk-e megtakarítani azzal kapacitásokat, hogy a szervezetben leverjük a falakat, és magasabb hatékonysági szintre lépünk. És ami kijönnek számok, ugye nagyon sok fajta szám jött ki, de ami kijönnek számok, hogy hatékonyságban nagyjából 15%-os hatékonyságot lehet azzal elérni, hogy összerakjuk ezeket a csapatokat. És ezt a 15%-ot egyébként eldöntik utána a vállalatok egyesével, hogy ők ezt újra akarják befektetni, vagy kiveszik a szervezetből, attól függ, hogy mit szeretnének. Egy növekvő vállalatnál értelemszerűen újra szokták ezt befektetni, és akkor még nagyobb kapacitással termelnek, attól függ, hogy milyen iparágban vannak. Körülbelül 30% pontot láttunk egyébként eléggé konstans módon növelni a cégeket az ügyfél elégedettségben, ami azt gondolom, hogy a mostani időben talán az egyik legfontosabb metrika a vállalatok számára. És nagyjából ugyanez a szám arra is, hogy a dolgozó elégedettség mennyit nő. Egyszerűen csak azért, mert ha kevesebb szervezeti szint van, sokkal kevesebb a frusztráció, sokkal inkább el tudom érni, amit akarok. A vállalatnak is jó, ettől nő a hatékonyság. Tehát 30% dolgozói elégedettség növekedés. És a time to market, amivel kezdtem, tehát milyen gyorsan tudunk piacra jutni, az pedig szorzóként jelenik meg, nagyon változó, kétszeres, ötszörös, tízszeres, attól függően, hogy milyen vállalatról van szó, de többszöröse, mint ami korábban volt.
Mennyire sarkalja ezeket a nagy cégeket erre az agilis váltásra az, hogy az elmúlt években azért egy olyan jelentős konkurenciát kapott nagyon sok terület, mondjuk a startupoktól, a fintechektől, amikre korábban azért nem volt példa, csak hogy itt az agárversenyen az elefánt hasonlatra visszautaljak, mondjuk azt értelmezhetjük-e úgy, hogy például az elefánt az mondjuk egy európai nagybank, aki nem tudja azokat a fejlesztéseket olyan gyorsan, olyan hatékonysággal megcsinálni, mint mondjuk hogyha az agár, az meg mondjuk a Revolut, és azt látja, hogy már pedig itt fogy el az ő piaca, és azt látja, hogy a fiatalok inkább azt keresik, meg a tudatosabb vásárlók, meg az online-ban jobban érdekeltek, inkább az agár szolgáltatásait keresik, amik egyébként sokkal jobban elérhetők és közérhetők, amiket ő is le tudott volna fejleszteni, ha akart volna, csak ugye itt, amiről beszéltünk az elején, hogy ezek így leragadtak, ezek a fejlesztések. Szóval mennyire ösztönzi őket ezek a startupok, fintechek konkurenciája, mennyire ösztönzi a nagyvállalatokat erre a váltásra?
Szerintem a részben a kérdésedben is benne van a válasz, de amit szemben érdemes kiemelni, az pont a humán oldal. Tehát a mi régiónkban elsősorban azért azt látjuk, hogyha valakinek el kell mennie dolgozni valahova, akkor a startupban benne van ez a dinamika, a lelkesedés, stb. Jó környezet. Kétszer is meggondolja, hogy ugyanez a fejlesztő, mondjuk, hogyha fejlesztőről van szó, akkor ez egy nagy, struktúrált vállalatba menjen, ahol még nem tud egyről a kettőre jutni. Tehát ilyen szempont óriási a verseny, és azt látjuk, hogy a nagyvállalatok, a nagy európai bank a te példádban, muszáj, hogy megteremtse azt a környezetet, hogy ez a fejlesztő hozzájöjjön, de ehhez ezeket a szervezeti blokkokat le kell építse. És igen, ugyanakkor az összes többi szempontból is óriási a verseny, hiszen az igaz, hogyha gyorsabban dobálja a piacra a termékeit a startup, akkor azzal fel kell tudnia venni a versenyt a nagybanknak, de azért hozzá kell tenni, hogy azért egy nagy banknak, vagy egy nagy szervezetnek sokkal nagyobb az access-e. Tehát sokkal több ügyfele van, akik már ugye ott vannak. Ez egészen más piac, más gondolkodás. Tehát nagyon más szintről indul, mint egy Revolut. Nyilván, nyilván mind a kettő nagyon hasonlóan kezd el működni. A kérdés az, hogy milyen gyorsan alakulnak át ezek az elefántok ebbe az új működési modellbe, mielőtt a startupok felnőnek, mert hogy közben meg ők szélesítik a palettájukat.
Én abszolút megerősíteném ezt. Olyan szempontból, hogy magát, amit a kérdésben megfogalmaztál, valójában nagyon érdekes, hogy maga az, hogy mekkora piacot veszítenek, vagy mekkora profitabilitást rövid távon jelenleg a nagy cégek mondjuk Európában vagy régióban ezekkel a sokkal innovatívabb és egyébként sokkal attraktívabb startupokkal szemben, az kevésbé egy aktuális probléma mondjuk a menedzsmentnek az agendáján. Azt tudják, hogy a jövőben van egy nagy veszély, hogy ez probléma lesz, de azért ha megnézzük, hiába van az, hogy mondjuk egy Revolut nagyon jelentős ügyfélbázissal rendelkezik majdnem minden országban, vagy minden régiós országban, attól függetlenül, hogyha megnézzük most a bankok profitabilitását, nem látjuk azt, hogy kiszakítottak volna. Tehát azt hiszem, hogy ez egy kevésbé fontos tényező, mint pontosan az, amit Dániel mondott, hogy viszont az már egy nagyon aktuális probléma, hogy hogyan veszünk fel jó fejlesztőket, hogyan veszünk fel jó dizájnereket, hogyan veszünk fel jó adatszakértőket, data scientisteket.
És most nem a fizetésekről beszélgetünk.
Pontosan így van. Sőt, azt látjuk, hogy sokszor nagyon túl kell fizetni egy tradicionális cégnek ugyanezeket a tehetségeket, hogy hajlandóak legyenek oda jönni. Ez egy nagyon, nagyon aktuális probléma, amit viszont majdnem minden szervezet már érez napi szinten a bőrén és felismert, és ez is egy nagyon-nagyon fontos mozgatórugó. Tehát ilyen szempontból a startupok megjelenése az egy pozitív katalizátor arra, hogy a cégek is rájöjjenek, és úgy tűnik, hogy ebben a humán tőke volt az első szűk keresztmetszet, ami megjelent, és kevésbé a profitabilitási nyomás.
Mennyire nehéz meggyőzni a magyar cégvezetőket, akik mondjuk, teszem azt mondjuk a rendszerváltáskor indult egy cég, ami szépen kinőtte magát, most már azért bőven középvállalatnak nevezhető, és azért sok milliárdos, akár 10 milliárdos bevétellel rendelkezik évente, és ti pedig azt látjátok, hogy egészen biztos, hogy ez a cég sokkal hatékonyabb tudna lenni, hogyha az akilis működési modellt alkalmazná. Ugye itt beszéltük azt, hogy sokszor beszéltünk arról, hogy sokszor óvatosak itt a cégvezetők, és csak egy-egy részlegen próbálják ki, de mondjuk mivel lehet meggyőzni őket, vagy mondjuk találkoztok-e a hétköznapokban olyannal, hogy hát itt gyakorlatilag kidobnak titeket az ajtól, és azt mondják, hogy már pedig felejtsetek el minket, nekünk tök jól működik így 30 éve a cégünk, és nem akarunk ezen változtatni. Nehéz meggyőzni önfejűek a magyar cégvezetők, cégalapítók?
Én ezt úgy közelítem ezt a kérdést, hogy én nem nagyon hallom, nem voltam olyan beszélgetésen, ahol azt mondták, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, föltől elrugaszkodott ötlet. És ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy nagyon sok csatornán kapják meg a cégvezetők ezt az információt, meg hallanak. Ez a buzzword témakör, amit te mondtál. Tehát valami ezzel kapcsolatban van, azt azért érzik. Az, hogy beleugorjanak egy ilyen nagy ívű változásba, és most azért nem kisvállalatokról, meg középvállalatokról beszélünk, ezek elsősorban nagyvállalatok, ahol a jelentősége van, ahol mondjuk van csak a változást indukáló része, mondjuk egy legalább másfél ezer, tehát nagyobb cégekről beszélünk. Tehát igazániból a visszatartó erő az, hogy mekkora változás lesz ez. Van erre most nekünk energiánk? Inkább ez a kérdéskör, amivel találkozunk, de általában a válasz az inkább ilyen halasztó jellegű. Tehát vagy azt mondják, hogy ez kell csinálni, és kezdjük el, vagy azt, hogy jövőre kell. Tehát nagyjából ez a kétfajta kérdés van, visszakanyarodva arra a kérdésre, hogy ez a téma jönni fog. Ezt mindenki érzi, hogy jönni fog. Mert hogy közben pontosan a humán oldalon látják azt, hogy nagyon nehéz fölvenni az embert. Meg kell teremtenem azt a környezetet, ahol fölveszem az embereket. És a másik oldalon, meg termék oldalon, meg ki kell tudnom rakni a termékeket, mondjuk persze ipariáktól függően, viszonylag gyorsan. Úgyhogy nagyjából ez így képzelhető, de szerintem nem is, a kérdés az nem csak Magyarországra vonatkozik. Tehát most a magyarországi cégvezetőket kérdeztél, de hogyha globális cégvezetőket nézem, akkor azt látom, hogy ennek azért van egy piac formáló hatása, tehát Magyarországon azért már több cég átállt erre a modellre, és sokkal természetesebben merül föl ez a kérdés a többi vállalatnál, hiszen ismerik egymást, és látják, hogy mik az előnyök, hátrányok. azt látjuk, hogy egy piacon ez elindul, ez a hullám, akkor az nagyon gyorsan végpörög és elkezdik az összes többi vállalat átvenni. Ha még nem indult, és pont most prezentáltunk Amerikában, az Egyesült Államokban két nappal ezelőtt, akkor egészen más a helyzet, mert ott például azt mondták arra a modellre, amit mi elmeséltünk egy kelet-európai példa alapján, hogy ez nagyon-nagyon jó, amit mondtak, ez valószínűleg nagyon sok fantázia van benne, de hát nekünk ez még fényévekre van. Tehát az ő szempontjukból még meg kell várni, amíg a hullám elindul, amire föl tudnak, hogy nagyon az elején vannak. Egyébként hát itt is még azért viszonylag az elején
vannak. De miért vannak az elején? Tehát, hogy ezt nem lehet bármelyik pillanatban egy cég életében, hogyha eljutott mondjuk arra a létszámra, és látjátok azt, hogy nem működik teljesen optimálisan, sőt, akkor tulajdonképpen akárhol tartson egy cég, azt feltételezném az életszakaszának bármelyik pillanatában, akkor már lehetne is alkalmazni akár jövő héttől, vagy hát legalábbis elkezdeni ezt a folyamatot. Van olyan, hogy kell várni valamire?
Ez, szerintem nagyjából ez így van, ahogy mondod. Amit érteni kell ezzel kapcsolatban, ez sokkal inkább úgy működik, hogy amikor feltalálták a repülést, rávenni az első embert, hogy felüljön a repülőre, az valószínűleg sokkal nehezebb volt, mint azt mondani, amikor már az összes szomszédod repült, és azt mondta, hogy úristen, amúgy ez tök jó, biztonságosabb, mint az autózás, egyébként tök gyorsan oda lehet érni messzi helyekre, stb. Akkor már könnyebb volt a következőt. És pont ezt látjuk, és amikor mondtam is azt, hogy bizonyos szempontból Kelet-Európa, vagy ez a régió sokkal előrébb tart, az pont az történt, hogy itt volt pár olyan cég, aki elkezdte, és ezt látva elindult egy hullám. Tehát mi pontosan látjuk a régióban, hogy először a bankszektor, ahol végigfutott, és most itt tényleg több országról beszélek, általában érdekes módon a piacvezető az, aki elkezdi ezt majdnem minden országban. Tehát nem az történik, hogy látják, hogy akkora a baj, hogy úristen, hanem sokkal inkább egy ilyen a jövőbeni sikerességet biztosítandó dolog történik. És utána követi őket mindenki. Utána láttuk ugyanezt a telekomiparágban, és így szépen iparáganként lehet látni, hogy hogyan fut le a hullám. Amerikában azt látjuk, hogy még nincsenek meg ezek az első nagy esetek, ahol megtörtént van ez a transformáció, ami nyilván két dolog miatt tartja vissza az embereket. Az egyik az, hogy nem látják azokat a pozitív sikersztorikat, amiről az erőbb beszéltünk, hogy elképesztő, kézzelfogható pozitív eredményei vannak, és mérhető eredményei vannak egy ilyen transformációnak, de nem látják még ezt a szomszédban, tehát még nem hiszik el, hogy ez valóban tud pozitív eredményt hozni. A másik pedig az, hogy senki nem akar valószínűleg az első lenni, aki ugrik, és nem tudja, hogy ki fog-e nyílni az ejtőernyő, vagy nem. Úgyhogy ez a két nagyon fontos faktor, és egyébként, hogy miért van az, hogy ez a régió egy picit előrébb tart, azért azt érteni kell, hogy a cégek méretei nagyon másak, tehát az, hogy amikor mondjuk Észak-Amerikában egy vállalatot átalakítani ilyen agilisra, az ottani vezetőnek egy 10-20-szor akkora szervezet átalakításáról kell döntenie, ami nyilvánvalóan egy sokkal nagyobb komplexitás, kockázat, stb. Tehát ez is egy ok, ami miatt ott egy picit, talán azt mondanám, hogy egy-két évvel a hullám az később ér oda. De ott is el fog indulni, tehát ott is egyértelmű, tehát ilyen szempontból nem az van, hogy mikor jó a cégnek, vagy mikor nem jó. Lehetnek olyan különleges helyzetek, amikor akkora változások, vagy egyéb dolgok vannak, hogy nem érdemes belefogni, mert nyilván ez egy nagyon nagy összpontosítást és dedikációt igényel a szervezet szempontjából, de alapvetően ez sokkal inkább azok a faktorok, amiket említettem.
Mennyi idő egy vállalatot áttranszformálni agilissá? Itt ez csak a mérettől függ, vagy mondjuk a tevékenységi körtől is, vagy attól például, hogy milyen a dolgozók átlag életkora. Itt ez mitől függ? És hát persze adná magát a kérdés, hogy ez mondjuk milyen költségekkel jár. Nyilván nem forintosítva vagy eurósítva kérdezem tőletek, hanem hogy mondjuk hogy lehet ezt kiszámolni például, hogy nagyságrendileg milyen költséggel jár egy ilyen folyamat. És még az előző kérdésemre visszatérve, van-e ennek a folyamatnak vége? Tehát ki lehet-e azt mondani egyszer, amikor ti mondjuk csináltok egy ilyen szervezeti átalakítást, hogy azt mondjuk, hogy akkor ez január 15-én 2023-ban véget fog érni és kész lesz?
Ez a vége kérdés, ez egy fontos dolog. Ugye mi mit mondunk? Mi azt mondjuk, hogy eddig sok-sok átalakítás volt a szervezetekben, de most egy olyan struktúrát hozunk létre, amiben a változás sokkal könnyebb lesz. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egyik oldalról az a válasz a kérdésedre, hogy nincs vége, mert hogy ebben a rugalmas struktúrában azért rugalmas, mert hogy több lesz benne a változás. Olyan szempontból viszont, hogy mennyi idő átállítani ezt a szervezetnek, és ez egy gondolkodásbeli kérdés, a gondolkodását arra, hogy másképp rendelkezünk az erőforrásokról, például fix kapacitásokra tervezünk, arra fix kapacitásra, az a fix kapacitás mondja meg, hogy mennyit termelünk, hogy mennyit változtatunk, stb. Egy ilyen gondolkodás átváltása, struktúra átalakítása, a technológia hozzáigazítása, ez 2-3 éves folyamat. Ez viszonylag hosszú. Az elején nagyon intenzív, mert tényleg úgy képzeld el, hogy azért ezek a szervezetek beálltak erre a stabil működésre 50-100 évekre, 100 év alatt, van amelyik csak 20, van amelyik 30, de ugyanarra a logikára álltak be. Ezt törjük föl, ezt változtatjuk meg, és amíg ez átmegy egy szervezet rajta mentálisan, azért ez a 2-3 évvel kell, hogy teljen. Na most az, hogy mitől függ, az attól függ, elsősorban, hogy nyilván függ a szervezet méretétől, de elsősorban a menedzsmentnek a bátorságától, meg vakmerőségétől mind a kettő szó működik. Tehát látunk olyanokat, akik gyorsan mennek, azért, mert vagy a piac hajtja őket, vagy megszorultak a talent marketen, tehát a humán erőforrás piacon, és muszáj bevonzani az új tehetségeket. Tehát ők gyorsabban mennek, de látunk nagyon sok olyat, aki azt mondja, hogy one step at a time, tehát csináljunk egyszer egy elemet, aztán csináljunk még egy elemet, és elhúzzák ezt jó hosszú évekre. Tehát minden van, de olyat még nem nagyon láttunk, hogy egy nagy szervezet ezen átmenne, mondjuk legalább a mentális szakaszon 2-3 éven belül, vagy sokkal az alatt.
Viszont azt látjuk, hogy az egyik sikerfaktor, hogy mitől lesz egy ilyen transformáció sikeres, az az, hogy viszonylag gyorsan történjen meg ez a transformatív rész, vagy ez a mentális gondolkodásmód átállítás, és ne legyen elhúzva 4-5 évre, mert akkor egyszerűen az emberek energiát vesztenek, lendületet veszít, és egy picit olyan mindennapossá válik. Tehát azt látjuk, hogy a sikeres transformációknak az egyik ilyen tanulsága, hogy viszonylag ütemezetten, viszonylag gyorsan, és nem 5-6 évre elnyújtva történjen ez meg, illetve viszonylag hamar el kell kezdeni, nem szeretem ezt a szót használni az agilis kontextusban, de hogy pilótákat, tehát azt mondani, hogy egy egységet, vagy ahogy mi hívjuk ugye ebben az agilis módsz nevezéktanban, egy tribe-ot mondjuk felállítanak, ahol mondjuk 100-150 ember elkezd ilyen módon dolgozni, üzlet, IT, digitális marketing, adatszakértők, stb. Ebben a tribe-ban közösen, minél hamarabb, és ezek azok az ilyen katalizátorok, amik kicsit a transformációt tudják gyorsítani, ami viszont azt látjuk, hogy összességében a sikerhez hozzájárul.
A legfontosabb költség a történetben az az, és ez a szervezeti transformáció szempontból talán a legizgalmasabb, hogy amikor egy ilyen változás történik, ilyen change agenteket rakunk a szervezetbe, tehát ezeket hívjuk agilis coachoknak. Tehát egy-egy csapathoz, mondjuk egy csapat 10 fős, és van 2-3 csapat, rakunk melléjük egy agilis coachot. Miért csináljuk ezt?
Külső szakértő.
Ne, eleinte talán lehet külső, de utána a szervezetbe beépülnek. Tehát ők aztán a szervezet részei lesznek, aztán elkezd fölvenni, vagy kiképezni a szervezet általában a saját belső coachokat. De miért csináljuk ezt? Azért, mert hogyha egy 50 éve megrögzött kultúrát és szokásrendszert akarok megváltoztatni, akkor sajnos folyamatosan kell kapnom valami impulzus, hogy mit kell másképp csinálni, különben ugyanazt fogom újra csinálni megint. És a költség oldalon talán ez a legjelentősebb elem, hogy megjelennek ezek a coachok, ki kell fizetni azt, hogy mint tudom én, 15 emberrel jut egy coach. Ugye mondtuk, hogy van hatékonyságnövelés, tehát végül is ebből általában meg is voltható ez a kérdés. De talán ez a legfontosabb olyan, ami ténylegesen költségelemként jelentkező dolog. Hogyha igénybe vesznek mondjuk tanácsadót a mi szakmánkban, nyilván ez egy másik költség, de mondom, tehát ebben a méretben, amiről mi beszélünk, ez általában ahhoz képest, hogy 15% hatékonyságot kitermel, vagy ahhoz képest, hogy gyorsabban kerülnek piacra a termékek, ez tulajdonképpen azt mondanám, hogy elhanyagolható.
Oké, ezt így értem, hogy a nagy totál az így néz ki, de hogyha mondjuk egy picit még inkább közelebb szeretnénk hozni ezt a folyamatot a gyakorlathoz, vagy ahhoz, hogy azokhoz, akik ebben egyáltalán nem vettek még részt, és nem is találkoztak ilyesmivel, akkor hogy néz ki egy ilyen mondjuk az elejétől, ha mondjuk egy bankot nézzünk, egy magyarországi bankot teszem azt, hogy működik a dolog, ki keres meg kicsodát, és aztán pedig hogy kezdtek el dolgozni, és ott pontosan mi fog történni a dolgozókkal, ha nagyon röviden ezt esetleg el tudnátok mesélni nekünk.
Abszolút, és lehet, hogy itt ott kezdeném, hogy azt megérteni a hallgatók számára, hogy mi az a változás, ami történik a valójában a napi szinten. Ugye amikor elkezdünk mi mondjuk egy bankkal dolgozni egy ilyen transformációban, akkor a Daniel által említett négy nagy transformáció mentén kezdünk el gondolkodni. És az első eleme ez a struktúra volt, amiről beszéltünk. Tehát hogy lehet a szervezeti struktúrát a tipikusan ilyen befelé néző és funkcionálisan, tehát historikusan van marketing osztály, van digitális osztály, van termékfejlesztési osztály, van IT osztály, stb. Teljesen átszervezni és azt mondani, hogy valójában a szervezési logika az ügyfél szempontú lesz, és elkezdjük átívelően, ezeket a különböző funkciókat átívelően kis csapatokat szervezni, ami egy ügyfél missziót próbál megoldani, például, hogyha egy bank esetében beszélünk, biztos, hogy lesz egy olyan része a szervezetnek, aki mondjuk a hitelezési termékekkel foglalkozik. Tipikusan létrehozunk egy tribe-ot, ami nagyjából 100-150 emberből áll, mindenféle kompetenciával, mindenféle háttérrel, üzleti, IT, digitális marketing, termékfejlesztés, design, stb. Tehát minden, ami ahhoz kell, hogy ez a kis mini egység, vagy ez a kis mini cég, amit Tribe-nak hívunk, képes legyen a hitelterméket a lehető legjobban és a lehető legprofitábilisan megcsinálni, és ezen belül létrejönnek olyan kis csapatok, az egyik csapat, aki mondjuk a fogyasztási hitelekért lesz felelős, másik csapat, aki a jelzálók hitelekért lesz felelős, és minden egyes ilyen csapaton belül különböző háttérrel rendelkező kollégák fognak napi szinten együtt dolgozni. Tehát amit eddig láttunk, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy fogyasztási hitelhez kapcsolódó termékfejlesztés megtörténjen, az üzleti szakemberek összeültek és ledefiniáltak valamit egy 100 oldalas dokumentumban, erre 3 hónapot szántak, ezt követően átadták az IT-nak, aki olvasta 2 hónapig, és azt mondta, hogy 10 dolgot nem értek, és elindult egy pingpong. Ezt követően elkezdték fejleszteni, kiderült, hogy nem is pont azt fejlesztették, mint amit akartak, stb. És ehelyett tulajdonképpen a teljes értékláncot összeültetjük, és azt mondjuk, hogy sziasztok, mától ti egy csapat vagytok, ugyanaz a célotok, ugyanazokat a KPI-okat kapjátok meg, és hogyha sikeresek vagytok, akkor az egész csapat sikeres, attól függetlenül, hogy valaki IT háttérrel rendelkezik, vagy üzleti háttérrel. Ha sikertelenek vagytok, akkor az egész csapat sikertelen. Tehát ez napi szinten, én azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy paradigmaváltás abban, hogy hogyan működnek a cégek. A második ilyen szintje ennek az a napi működés, vagy a folyamatok átalakítása. Amellé, hogy egy ilyen új szervezeti struktúrát hozunk létre, bevezetünk olyan, lehet rituálékatnak hívni ezt, vagy egy olyan működési ütemrendet, amit az agilis szervezetek csinálnak. Tehát azt mondjuk, hogy elkezdünk negyedéves ciklusokban gondolkodni, hogy mit szeretnénk elérni a negyedév végére. És amikor azt mondom, hogy mit szeretnénk elérni, az nagyon fontos, hogy értékteremtés szempontjából. Tehát nem az a legfontosabb kérdés, hogy mi az, amit le fogunk szállítani, hanem az, hogy mit szeretnénk üzletileg elérni, a piac részesedést növelni, a termékhez kapcsolódó ügyfélélmény mutatót növelni 10% ponttal, stb. Ehhez a csapatunk meg tudják tervezni, hogy ők nekik mit kell csinálniuk, és ezek le vannak bontva 2 hetes ciklusokra, majd a 2 hetes ciklusokon belül gyakorlatilag napi ciklusokat hozunk létre. Tehát egy nagyon világos munkaszervezés történik minden csapaton belül, és egyébként ugye nem reméljük, hogy a Covid ez most már nem annyira aktuális, de azt láttuk, hogy például a Covid idején ezek a csapatok, akik elkezdtek már a Covid előtt agilisan működni, sokkal jobban tudtak a Covid-ban működni, ilyen remote setupban is, pontosan azért, mert egy nagyon világos munkamenetrend volt előttük, és gyakorlatilag ugyanolyan hatékonyan, ugyanolyan jól tudtak haladni, még más csapatoknál azt láttuk, hogy kicsit elvesztek, és hiányzott ez egy nagyon stabil gerincebben. A harmadik része ugye a humán erőforrás, vagy az emberi része ennek, ahol gyakorlatilag a karriermodell is teljesen átáll egy kompetencia alapú modellre, a hierarchia alapú modellel szemben. Tehát tényleg azt kezdjük értékelni, hogy ki mennyit járul hozzá értékteremtésben a munkához, mert ugye egy agilis szervezet sokkal laposabb, tehát sokkal kevesebb a vezérigazgató, illetve a között, aki ténylegesen dolgozik. Nagyon nagy szakadék van egy tradicionális szervezetben, itt tipikusan mondjuk 3 vagy 4 szint lehet a maximum, és emiatt sokkal kisebb hierarchiabeli karrier lehetőség van, tehát kell egy olyan rendszer, ami motiválja az embereket, anélkül, hogy hierarchiát teremtenénk, és erre a kompetencia alapú modell van. Illetve az utolsó dolog az a technológiához kapcsolódik, hogy azáltal, hogy az üzletet és az IT-t összehozzuk, felmerülnek olyan technológiai változások is, amik nagyon-nagyon fontosak, hogy tényleg önállóan tudjanak ezek az egységek dolgozni. Tehát az IT rendszerekben is szükséges bizonyos olyan modernizáció, ami lehetővé teszi, hogy sokkal inkább párhuzamosan, függetlenül tudják ezek az egyes csapatok az IT dolgokat is fejleszteni. Úgyhogy ez talán az utolsó ilyen része annak, hogy konkrétan mik egy kézzelfogható módon azok a változások, amik megtörténnek egy ilyen cégben.
De összefoglalóan azt gondoljuk, hogy a nagyvállalatoknál 4 nagyívű szervezeti transformációt kényszerítenek ki a felpörgő ügyféligények egyszerre. És ezek összehangolása és pontos bevezetése korán sem triviális, és nem is gyors. Azt látjuk, hogy ez a változás viszont nem lesz elkerülhető. Tehát, hogyha 5-7 év múlva nézünk vissza, akkor azt gondoljuk, hogy minden nagyvállalat tulajdonképpen hasonlóan fog működni. Így viszont nem az a kérdés, hogy jó-e, vagy kell-e a működési modernizációja, hanem az a kérdés, hogy ki mikor vezeti be, és hogyan. Pont amiről végigbeszéltünk. Mi ennek a folyamatnak, mi azt gondoljuk, hogy a legelején vagyunk. Még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy a mi régiónk ebbe előjár, akkor is a legelején vagyunk, itt is. Ilyenkor nagyon érdemes figyelni, és nagyon sokat tanulni egymástól.
Én azt gondolom, hogy a téma önmagában nagyon érdekes, és szerintem sokat fogunk még vele foglalkozni. A részben akkor ezt a portfólió hasábján is olvashattok róla. És én köszönöm szépen vendégeimnek, hogy ilyen sok példával igazolva tudtunk beszélgetni erről a meglehetősen azért nehéz és összetett, és sokak számára szerintem eléggé nehezen befogadható témáról. Róna Dániellel és Légrádi Ákossal beszélgettünk, a McKinsey szakértőivel. A hallgatóinak pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hát arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy kövessen be minket a hasonló tartalmakért Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is. Köszönjük a figyelmet, hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk, és természetesen folytatjuk a sorozatunkat, amelyben a McKinsey szakértőivel beszélgetünk. Sziasztok, viszont hallásra! Yeah, yeah, yeah.